Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Нет Украины. Nincs Ukrajna, ha adja a világ az oroszokat győzni, mondja itt a rádiónk tőszomszédságában található, meghatározóan orosz, de más ex-szovjet köztársaságok élelmiszereit is forgalmazó üzlet egyik eladója. Kollégáival is mindig beszélek, van köztük moszkvai, belarusz, kárpátaljai magyar, akit ma megismertem Harkivből való. Férje otthon, a fronton, az ukrán oldalon. A gyerekekkel ide menekült, és itt maradt feleség úgy fejezi ki magát szó szerint, ha feladjuk, Ukrajna megsemmisül. Férjével, gyerekeivel máskülönben csak oroszul beszélnek otthon. Ukránul nem is tudok, vallja be az asszony. A szibériai Tyumenben nőttek fel ő is, a férje is. Mi oroszok vagyunk, közli társszerűen. De lelkesen, tiszta szívből jövő szavakkal védelmezi új hazáját, Ukrajnát, szülőhazája vezérével szemben. Jó napot kívánok, itt Zentai Péter beszél. Üdvözlöm a vonalban Magyari Péter kollégámat, a Válasz Online külpolitikai újságíróját. Hallottad ezeket a bevezető szavaimat?
Igen, és köszöntöm a hallgatókat.
Nem tudom, jól hallasz, vagy én nem annyira hallak jól, mint hogyha zavaros lenne a vonal. Tudsz olyan helyre állni, ahol jobban lehet hallani?
Én teljesen jól hallok mindent, remélem.
Hát, jó, megpróbáljuk. Minden esetre azt akarom kérdezni, hogy téged meglep, hogy egy orosz, én is tapasztaltam egyébként Ukrajnában, hogy az ukrajnai oroszok, azok nem orosz pártiak. Szóba sem kerül náluk az, hogy őket valahogy is gyötörték az ukránok orosz voltuk miatt. De most ezt itt az utcán senki kényszer nem helyezte ezt a nőt, és egyértelműsítette, hogy Ukrajnának van igaza.
Valószínűleg ez a viselkedés leginkább az orosz támadás kitervelőit tette meg, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy arra számítottak 2022. februárjában, hogy legalább a keleti és déli területek orosz anyanyelvű lakossága az felszabadítóként, vagy pedig legalább egy semleges jó indulattal fogadja az érkező orosz csapatokat, a megszálló erőket, ehelyett ez nem így történt. Valóban volt egy erős megosztottság politikai értelemben Ukrajnában az ország keleti és nyugati fele között. A nyugati oldal gyakorlatilag a függetlenség óta nacionalista, ukrán nyelvet erőltető pártokra szavazott, míg ugye a majdani forradalom idején elkergetett Janukovicsnak alapvetően ez a keleti oroszajkú közösség volt a legfőbb bázisa, de az derült ki, és az vált egyértelművé a háborúban, hogy az oroszos orientációjú, magukat akár orosznak tekinthető ukrajnai állampolgárok sem akarnak Oroszországban élni, egy olyan autokrata elnyomásban, ami Oroszországra jellemző, és inkább a nyugat felé orientáló, és mondjuk, hogy szabad választásokat rendszeresen tartó Ukrajnát választják.
Világos szavak. Nekem magyarként fáj ez a dolog, hogy nálunk a propaganda nem is sikertelenül, nagyon sok emberben azt a képzetet keltette szisztematikusan az elmúlt két évben, sőt már azt megelőzően is elkezdték, mintha az ukránok ugralnának, és ők azok, akik elnyomják az orosz kisebbséget, ahogy a Baltikumban is úgymond elnyomják az orosz kisebbséget, és mintha ha védelnék az oroszoknak az oldalát azáltal, hogy ők szegények azért kellett, hogy háborúzzanak, mert föl kell kellett szabadítani az ukrán elnyomás alól az elnyomott, bántott, pogromok áldozatáivá tett orosz kisebbségieket. De ennek én, amikor ott voltam tavaly Ukrajnában, Lvivben, Odesszában, akkor én pedig ott nagyon sok orosz él az utóbbiban, soha senkitől ilyesmit nem hallottam. Tehát ez, amit ma beszélgettem, azért lényeges, mert ennyi idő után
Ukrajnán, és ugye Ukrajna sokat szenved, de még mindig nyilvánvalóan az emberekben az van, hogy igen, áldozatokat hozunk, de Oroszország alá nem akarunk kerülni. És ezt, mintha itt eltagadnák.
Igen, valóban az orosz háborús propagandának ez egy alapvető motivuma volt, hogy ők megvédik az oroszokat. Ugye egyenesen a háború kitörésekor az volt a fő állítás, hogy népirtás történt.
Igen.
A Donbaszban, és ezzel szemben kell fellépni a különleges katonai műveletnek nevezett beavatkozással. És hát ezek valóban egy hisztériát keltő, nagyon erős túlzásokkal működő propagandaszövegek voltak. Nyilvánvalóan egyébként például az orosz nyelv visszaszorítása érdekében valóban történtek nagyon súlyos lépések 2014-től kezdve, és történt egy ilyen ukránosítás, de az, hogy egy polgárháborús hangulat lett volna, vagy pedig a orosz ajkú a súlyos általános megkülönböztetése, ez nyilván nem volt igaz, és nagyon erős túlzás volt. Egyébként maga Zelenszkij elnök is orosz anyanyelvű, és nagyon sokáig ő is csak oroszul szólalt meg.
Igen, nekem az is eszembe jut, hogy tavaly, bár nem főleg erről akarok beszélni, csak úgy ez előhozza belőlem az emlékeket, hogy szó szerint azt mondta nekem egy bácsi, egy magyar bácsi munkácson, hogy a keresztapjuk térdekalácsa, így fejezte ki, mert mit mondtam én neki? Hallom, hogy magukat, magyarokat elnyomják itt Ukrajnában. Erre mondta, a keresztapjuk térdekalácsa nyomják el a magyarokat. Tehát holott valóban vannak megkülönböztetések, de ezt a kifejezést, hogy elnyomják ott, miközben én munkácson még ukránokkal is tudtam magyarul beszélni, szívesen beszélnek magyarul, több olyan épületet láttam, ahol magyar zászló volt kitéve, azért mert magyar érdekeltségek voltak, senki nem nyúlt hozzá. Ezen túlmenően pedig, amikor Odesszában, ahol a fél város orosz, mindig azt mondom, hát de hát maguk oroszok, és el vannak, hát a nyelvük el van nyomva, mert ugye valóban ukránul vannak kiírva az utcán a feliratok, de azt mondja, mindenki azt mondja, hát most milyen nyelven beszélünk egymással, nem orosz? Hát én tudok oroszul. Hát persze, hogy oroszul beszélünk, és egymás között is az emberek szabadon beszéltek oroszul. Én nem, tehát annyira túl van dimenzionálva szerintem ez politikai célokból, hogy gyakorlatilag én szerintem ez nem csupán csúsztatás, hanem a valós valóságnak már egy komoly kiforgatása, már hazugság. Én úgy láttam legalábbis személyesen.
Egészen biztos, hogy jobban látod, mert én 2017 után voltam Ukrajnában.
Értem. Na most a másik, amiről akarok beszélni, hogy mit látsz az orosz-ukrán fronton. Újabbá tűnik az itteni propagandában, de valószínűleg a nemzetközi propagandában is olvasható ez, hogy az oroszok nagyon nyomulnak, és rengeteg polgári áldozatot szed most már ukrán oldalon ez az egész háború, mert ugyebár másfél éven keresztül az oroszok látványosan megkímélték a polgárokat, tehát inkább csak az infrastruktúrát támadták. De most már, mintha ebben a tekintetben új szakaszába lépett volna a háború. Te hogy látod ennek az egésznek a mostani szakaszát?
Valóban igaz, hogy az elmúlt napokban nagyon hevesen rakétáztak a fronttól távoli hátországbeli civil célpontokat az oroszok. Az, hogy kimélték volna egyébként az ukrán civileket, az nyilván korábban semmi, az elég csak a Mariupol lakosságának szó szerinti megtizedelésére gondolni. Most valóban elindult egy ilyen nagyon erős légitámadás kampány a hátország irányában, aminek az első számú célpontjai az energetikai infrastruktúra új célpontjai. Eddig leginkább erőműveket lőttek szét, most viszont már magukat, a vezetékeket, a trafóállomásokat. Tehát eddig a termelést akarták kiiktatni, amiben közepes sikereket értek el, mert a ukrán infrastruktúra ebből a szempontból bőven túlméretezett, még a szovjet idő óriási fogyasztására épült, és ezért mindig volt elég tartalék, és át lehetett vinni alkatrészeket egyik helyről a másikra, és valahogy életben tartani a rendszert. Most viszont, amikor a vezetékrendszert támadják, akkor sokkal komolyabb gondokat tudnak okozni, mert ezzel gyakorlatilag az ellátást akadályozzák meg. Ezzel ugye az a úgymond nehézsége az oroszoknak, hogy sokkal nehezebb kilőni egy nagy ilyen áramkábel tartó pillért, sokkal nehezebb több száz kilométerről eltalálni, mint mondjuk egy hatalmas szénerőművet. Uh-huh. És ezért sokkal drágább fegyvereket kell használni. És itt most ez megint egy olyan játék, hogy kibírja tovább. Az oroszok ezt közel és pénzzel, vagy az ukránok helyreállítással.
Most a helyzetet figyelembe véve mindaz, amit Oroszországból, tehát az orosz oldalról hallunk, mindig ellentmondásos dolgokat mondanak, Medvegyev mást mond, Putyin mást mond, de mintha komolyan gondolnák, hogy most már nem lehet béketárgyalás, tehát nem lesz tárgyalás, hanem a háborút be fogjuk fejezni. Nagyjából természetesen csak a szavak szintjén hasonlatos magatartás, retorikai magatartást vélek hallani Putyintól, mint amit Netanyahu képvisel, hogy tudnék, most már nem fogjuk abba hagyni. Most már végigcsináljuk az egészet a Gázában, a végső győzelemig, ahogy ő szokta mondani. Itt is, mintha ezt a hangulatot árasztanák a putyini szavak. Jól érzékelem?
Elég egyértelműen elutasítják az oroszok azt, hogy most tárgyást kezdeményezzenek, hogy aztán ez mennyire a valódi szándékot jelzi, vagy mennyire része egy belföldi kommunikációnak, vagy akár az ellenség felé mutató kommunikációnak, én azt gondolom, hogy innen Budapesten szinte lehetetlen pontosan megítélni. Nyilván, aki azt mondja, hogy tárgyalni akarok, az valamilyen szinten gyengességet mutat. És az ilyen erőskező vezetők hírében álló államfők, azok nem mutathatnak gyengességet. Pláne most Oroszország egy sajátos helyzetbe került ebben a háborúban, először fordult elő augusztus óta, hogy Oroszország területén is folynak harcok, amikor Kursk környékén az ukránok áttörtek, és mindegy 1400 kilométeres területet azóta is elfoglalva tartanak. Innen sokan azt gondolták, hogy logikusan az oroszok azonnal tárgyalni akarnak, és majd elcserélnek Ukrajnában megszállt területeket, de hogyha ez is a szándékuk, nem kommunikálhatja azt kifelé a jelenlegi orosz vezetés, hogy jaj, úgy megijedtünk ezt a kurszki offenzívától, hogy akkor most jöjjünk le és beszéljük meg, hogy mi legyen. Még akkor se, hogyha a háttérben egyébként lehet, hogy elkezdődött valami, ezt nem tudhatjuk. Ez szerintem a nemzetközi közvélemény utólag fog értesülni róla, hogy mi történik.
Nagyon érdekes, hogy azt mondod, hogy ugye, aki azt mondja, hogy na, tárgyaljunk, akkor az gyengének mutatkozik. El tudod képzelni, hogy Netanyahu is azért nyomja most ez a másik frontvonal, ami a világunkat befolyásolja, és sokat érdekel is Magyarországon, mert a Közel-Kelet közel van szintén. Szóval, hogy ő is lehet, hogy a végén tárgyalni fog, és igyekszik egy olyan megoldást törekedni, amiben nem szükségszerűen arról van szó, hogy a végső győzelem a lényeg, hanem az a győzelem, amit az fog jelenteni, hogy a Hamas kvázi megadja magát, és ennek sokféle út vezethet ide. Tehát, hogy azt a taktikát a propagandában, amit az oroszoknak tulajdonítunk, lehet, hogy a Netanyahuék is folytatják?
Elképzelhető. Illetve ugye ebben az, hogy nem tárgyal terroristákkal, tehát a valóságban legalább közvetítőkön keresztül valamilyen tárgyalás van, nem rohangálva fél-amerikai díjtartól alá, Közel-Keleten, Egyiptomban, Katarban, néha még Törökországban is. Tehát valamilyen kommunikációs csatornán kitva vannak, már csak azért is, mert máskülönben nem mondhatnák azt.
Halló?
Hogy egy-egy megállapodás elől.
Megszakadt egy picit a picit rosszul lehetett hallani, kérlek, ismételd meg.
Igen. Tehát nem véletlen, hogy az amerikai diplomaták föl alá rohangálnak a Közel-Keleten, ez az se, hogy azért jönnek hírek Izraelből is arról, hogy itt vagy ott, például a Hamas visszatáncolt egy félig meddig kitárgyalt tűzszüneti megállapodással, tehát a háttérben ott is mennek tárgyalások, az biztos, hogy Netanyahu az erőpozíciójából szeret kommunikálni, és azt az ő hivatalos kifelé képviselt álláspontja, hogy amíg Hamas van, addig ez a háború a gázai övezetben folytatódni fog, mert a Hamas el kell törölni a föld színéről az október 7-i brutális terrortámadások után.
Történetileg mennyire reális az a célkitűzés, hogy a Hamaszt el lehet törölni. Lehet, hogy a Hamasz nevű szervezetet lehet, mondom én, az általam levont tanulságok szerint, de azt a fajta terrorizmussal vegyített ellenállást, amit a palesztin radikálisok folytatnak az elmúlt évtizedekben mindig, azt nem lehetett eddig eltörölni, pedig sok kísérlet is volt. Emlékeim szerint ugyebár terrorizálta Izraelt a dél-libanoni iszlám radikalizmus sokszor, több esetben, és az izraelek be is mentek azzal a céllal Libanonba, hogy abban a másik országban eltöröljék Izrael halálos ellenségeit. Ám de a Hezbollah nevezetesen az él és virul. Hatalmas mennyiségű rakétái vannak, és így tovább, és így tovább. Tehát hogy képzelhető az el, hogy teljesülhet olyan cél, hogy a Hamaszt egyszer s mindenkorra el lehet törölni, mert a Hamasz az csak egy név. Aztán ami mögötte van a tartalom, az ismételhető, kopírozható.
Ez egy nagyon nehéz kérdések. Az azért látszik az elmúlt évtizedek tapasztalataiból, hogy bizonyos terrorszervezeteket nagyjából nagyságrendileg fel lehet számolni. Tehát azért a 2000-es évek elején az Al-Qaidával kapcsolatos hírektől volt hangos a világsajtó, most már azért jó ideje nem hallunk róluk. Aztán nagyon sokáig az ISIS-ről volt szó, ami egy komplett államot épített fel, Szíria egy részének és Irak egy részének az egyesítésével. Nagyságrendileg vagy katonailag ezt teljesen felszámolták. A kurdok, az Egyesült Államok is meglepő módon Irán közös fellépésével. Most itt nyilván nem csak az a kérdés, hogy magát a szervezetet mostani katonáit mennyire sikerül az izraeli hadseregnek felmorzsolnia, nem az is, hogy mi lesz azokkal a külföldi támogatásokkal, amikből a Hamas létezni tudott, és itt elsősorban Irán volt a legnagyobb donor. Nyilván lesz elvi lehetősége Iránnak arra, hogy egy másik szervezetet másképpen továbbra is szponzoráljon palesztin területeken, tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy egyszer csak vége lesz ennek az ellenségeskedésnek kizárólag az erőpozíciójából, de azért egy-egy szervezetet katonai erővel el lehet morzsolni, erre azért látunk példákat már.
Mind az ukrán, mind az izraeli helyzet, illetőleg a Hamas izraeli háború ügye, hogy hogyan fejlődik tovább, az attól is függ, hogy Amerikában mi lesz az elnökválasztás eredménye. Ennek kapcsán te mennyire látod lényegesnek ezt a nyilvánvalóan nem közömbös, de sokak szerint nagyon jelentős, mások szerint relativizálandó tényező, tehát hogy az amerikai elnökválasztást egyrészt befolyásolják a harci cselekmények, elsősorban a Közel-Keleten, az inkább befolyásolja, de az eredmény mind a kettőt befolyásolja. Mondják sokan.
Én azt gondolom, hogy pont az Egyesült Államok közel-keleti pozícióját annyira drámaian nem befolyásolja a most várható elnökválasztás. Amerikának nyilvánvalóan az egyetlen stabil és évtizedek óta meghatározó szövetséges a térségben Izrael. Ez a pozíció, ez akkor sem fog változni, hogyha bármelyik jelölt győz. Az érzékelhető, hogy a Trump kormányzat az sokkal inkább együttműködőbb lenne a mostani izraeli vezetéssel, tehát a Netanyahu-val és a Likud párttal, míg a demokratáknak vannak kritikai észrevételeik az ő kormányzásával kapcsolatban, kicsit többet beszélnek a megbékélés lehetőségéről, de azért az alapvető felállás az szerintem érdemben nem változna, akár ki is győz. Amerika és Izrael szövetségesek maradnak.
Ez világos, de azok az elemzések, amelyek inkább azért a liberális New York Times-ban látnak napvilágot, legalábbis azt szoktam olvasni meg a Wall Street Journal, amelyik nem liberális, és inkább republikánus, és nagyon erősen Izrael barát, de a New York Times az olyan picit ilyen, picit olyan. A lényeg, hogy az elemzéseknek az a lényegük, hogy amit most Netanyahuék csinálnak, azzal tekintettel a nagyon nagy számú és befolyásos zsidó szavazóra Amerikában, mégiscsak inkább segítik Trumpot, mint Kamala Harris-t, és ki nem mondva, de az orosz elnöknek a magatartása szintén ugyanilyen célokat szolgál, hogy a legvégén azért mégis jobb mind Oroszországnak az orosz szemszögből, izraeli jobboldali szemszögből pedig Izraelnek, hogyha Trump lesz az elnök. Tehát ilyen módon is próbálnak saját területükön működni. El tudod ezt képzelni, hogy ilyen céljaik is vannak oroszoknak és Izraelnek?
Biztos vannak, és biztos számít az is, hogy melyik oldalnak Izraelen belül kik a politikai szövetségesei, melyik oldal hogyan tudja jobban elképzelni, hogy együtt tudna működni. Nem utolsó sorban egyébként a még Magyarországon is, ami aztán tényleg egy nagyon kicsi és lényegtelen szövetséges Izraelhez képest. Itt is ugye a belpolitiká meghatározta, hogy ki melyik elnök győzelmére fogad, és melyik politikai oldal gondolja azt, hogy neki jobb lenne a másik oldal győzelmével. Tekintve, hogy az Egyesült Államok a világ legfontosabb nagyhatalma, ez talán mindenütt érvényes, ez a meglátás, hogy ha van egy elnökválasztás, akkor a helyi politika felvesz pozíciókat, és választ magának természetes szövetségest. És az is nyilvánvalóan számít, hogy a demokrata párt baloldalán megjelenő palesztinbarát hangok szintén befolyásolhatják valamilyen szinten az amerikai közhangulatot, leginkább egyébként azáltal, hogy a zsidó szavazók egy részét elidegeníthetik a demokratáktól, otthon maradnak, adott esetben átszavaznak Trumpra, de én azt gondolom, hogy ezek a nagy nemzetközi mozgások valójában nem határozzák meg igazán élesen az amerikai belpolitikát. Az amerikai választók azzal foglalkoznak leginkább, hogy mi van Amerikában, és nekünk világ többi részén persze ez rendkívül izgalmas, hogy ki hogyan számít egy új amerikai vezetésre, és attól mit várhat el, de ez azt hiszem, hogy a külvilágnak izgalmasabb, mint az Egyesült Államoknak.
Igen, a Trump és Vance, a alelnök előtt együttese pillanatnyilag, és hogyha még be is veszik a csapatba Elon Muskot, akkor azért kirajzolódik az ismert információk alapján, hogy Ukrajna esetében és Oroszország esetében ők azt mondják, hogy ez nem a mi bizniszünk, az Oroszországnak a biznisze. Amerikának az erőforrásait, pénzforrásait nem lehet a végtelenségig Ukrajna rendelkezésére állítani, és hát egyébként is miért kell nekünk egy frontot nyitnunk közvetlenül Oroszországgal szemben. Amerika foglalkozon a saját ügyeivel, például Dél-Amerikával inkább, leginkább Távol-Kelettel és így tovább. Tehát ez egy fontosnak látszó dolog, és az a gondolat, hogy az amerikaiaktól veszünk el pénzt Ukrajna számára, ez az amerikai szavazókat mindenképpen lényegesen befolyásolhatja, hogyha egy egyszerű amerikai úgy gondolja, mondjuk Pennsylvániában, hogy tényleg, hát mennyi pénzbe került már nekünk ez az Ukrajna, és hol van ez az Ukrajna? Miért nem velünk, ha az amerikai dolgozókkal foglalkoznak?
Ez biztos, hogy abszolút ez egy része, egy eleme a kinti kampánynak, de nem ez a egyrészt nem ez a meghatározó témája. Én azt
ez világos. Meghatározó másrészt semmiképpen.
Pedig, másrészt pedig erre tudja azt is mondani a másik oldal, hogy az a pénz, amit Ukrajnára költünk, valójában az amerikai fegyvergyárakban költjük el, Amerikában gyártott fegyverre, és pont a pennsylvániai melós jár jól vele, mert a hadipar több megrendelést kap, és a Pennsylvániában az acélgyártás az egy meghatározó része a gazdaságnak. Tehát itt az a kérdés, hogy az érvelés technikailag, vagy kommunikációs szinten ki hogyan jut el, és ki tudja ezt jobban elmagyarázni. És még egy szempont, ezt te is említetted, hogy Kína azért érdekli a trumpista vezetést is. Az egész ukrán konfliktusnak van egy olyan betülete is, hogy Amerika mennyire enged egy agresszornak egy területfoglaló háborút. És ebből a szempontból Kína esete, aminek nagyon határozott expanziós törekvései vannak, akár Tájvan irányába, akár a dél-kínai tengeren, az ottani szigetvilágban, ezt ők sem hagyhatják, szerintem én legalábbis úgy képzelem, teljesen figyelmen kívül, hogy mi történik ezeken a helyeken, hogy Kína hogyan reagál, azt látja-e, mert ha végül is csak félszívvel áll ellent az agresszornak, azt ígéri először, hogy addig segítjük az megtámadottat, amit kell, aztán amikor már fárasztó, kényelmesen drága, akkor abba hagyja. Tehát én bármi is hangzik el a Trump kampányban, igazán nem számítanék arra, hogy itt egy nagyon éles, nagyon durva orosz-párti váltás történne, amennyiben a Trump nyeri meg a választást. Mondom ezt innen Budapesten.
Igen, és itt Budapesten viszont a kormányzati kommunikációból egyértelműen az derül ki, hogy Budapest számára, mármint a jobboldali vagy Orbán párti orbánista Magyarország számára kritikus jelentőségű, hogy Trump győzzön. Te ezzel tudsz valamit kezdeni? Tényleg kritikus jelentőségű ez a győzelem Orbánék jövője szemszögéből?
Megkönnyítené valószínűleg főleg az első időben Orbán Viktor kormányzását. Egyrészt azt tudná jelezni az Európai Unióban, hogy ő az a vezető, ő az a tagja az Európai Tanácsnak, akinek jó kapcsolata van az új amerikai kormányzattal, közvetlen kapcsolata van, és ettől talán azt éreztetheti, hogy fontosabb, mint eddig volt. Másrésztről nyilván az látszódott az előző Trump kormányzat idején, hogy olyan látványos, kommunikációs szinten nincsenek kritikák a Fehérház felől, az amerikai külügyminisztérium felől, a magyar kormányzat felé, mint ami mondjuk tapasztalható volt akár a Obama kormányzat idején, akár a Biden kormányzat idején. Nem tudja majd azt úgy beállítani az egész helyzetet a kormányzati média, hogy az Egyesült Államok a magyar ellenzéknek a szószólója vagy akár megrendelője. És ez hozhat egy kényelmesebb állapotot, leginkább kommunikációs szinten. De hogy igazából a Orbán kormány jövő megerősödése az alapvetően attól függne, hogy ki Amerikában az elnök, azt én nagyon nagy kérdésnek értem.
Az nyugat-európai országokban azt írja a világsajtó, hogy erősödik, és hát tényszerűen is lehet tapasztalni a németországi helyhatósági választásokon például legutóbb, hogy erősödnek azok, akik így vagy úgy orbánisták, lefordítva trumpisták. Gondolod-e, hogy a nyugat-európai viszonyokat közvetett módon elsősorban, de akár közvetlenül is befolyásolhatja-e az amerikai elnök választásnak egy olyan eredménye, hogy a Donald Trump néven ismert személy lesz megint Amerika elnöke?
Valamilyen szinten igen, de itt se gondolom azt, hogy ez egy meghatározó momentum lenne. Már csak azért sem, mert a Trumpéktól azt tapasztalhattuk meg, hogy annyira azért nem izgatja őket Európa. És hogyha a befolyásukat nem használják arra, hogy az európai belpolitikai folyamatokba igazán komolyan beleszóljanak, erre pénzt, energiát, figyelmet áldozzanak, akkor ez a hatás, ez valamilyen szinten, kommunikációs szinten működhet, hogy lám-lám, mi azt csináljuk, amit Trump Amerikába, de azért nem lehet azt mondani, hogy az európai belpolitikát azt határozza meg, hogy milyen az amerikai belpolitika. Itt ennél sokkal több helyi téma van, sokkal inkább megvannak az egyes országoknak a maguk politikai, kulturális hagyományai, és azt látjuk, hogy ha gazdasági nehézségek vannak, akkor mindig feljön az ellenzék, meg a rendszerkritikus ellenzék, és hogy az éppenséggel balról jön, vagy jobbról, az attól függ, hogy ki van éppen hatalmon.
Értem, csak arra gondoltam, hogy lelki jelképes és egyéb hatások azban a tekintetben érhetik Nyugat-Európát, hogy most először rengeteg olyan topik, téma leledzik Amerikában, amely témák Európát is foglalkoztatják. Mindenek előtt mondhatnám úgy is, hogy a túlzott globalizáció, ami a migrációban is testet ölt, és ahogy Amerikában Trumpnak az agendájában nagyon népszerű deportálása a migránsoknak, az illegális migránsoknak milliós nagyságrendben, ha az beindul, az azért mégis benne van minden ország belpolitikai sajtójában, és agyon beszélik ezt a témát joggal. És arra gondoltam, hogy ez önmagában véve egy komoly lelki erőt támaszt adhat azoknak, akik ugyanazt akarják, csak esetleg nem ismerik kimondani, mondjuk Németországban, vagy politikailag korrekt más nyugat-európai országokban. Tehát, hogy ha Trump megvalósítja ezen ígéreteit, és azt, hogy Amerika mindenek előtt, akkor az a gondolat, hogy Magyarország mindenek előtt átváltozik, Franciaország mindenek előtt, Olaszország mindenek előtt, Svédország mindenek előtt, stb. Én erre mertem volna gondolni egy ilyen nem túl gyors, de nem is lassú hatásmechanizmus tud életbe lépni. Mert a probléma mind a kettő helyen megvan egyformán.
Ez lehetséges, lesz ilyen hatás. Meg van is magától Európában is ez a típusú rendszerkritikus jobboldali politika, ez jó ideje itt van, létezik. Tehát egyszer már volt Trump kormány. Hasonló jelszavakkal, mint amik most kerülnek elő, és nyilván volt valamilyen hatással az európai politikára is. 2015-ben volt ugye a nagy menekültválság, tehát ez is most már lassan 10 éves történet. Ezek vannak, ezek az irányok. Attól, hogy Trump győz Amerikába, attól szerintem nem fog a feje tetejére állni az európai politika.
Maradjunk itt. Én nagyon-nagyon köszönöm neked az idődet és a szavaidat. Magyari Péter, a Válasz Online külpolitikai szakújságírója volt a vendégem. A viszonthallásra, Péter.
Köszönöm, viszonthallásra.
Ennél a témánál maradva, konkrétabban, hogy Magyarország valóban avantgárd szerepet játszik abban, hogy megpróbálja az európai politika egészét, leegyszerűsítettem mondom, de nem negatív érzülettel, és nem is pozitív, hanem tényszerűen, hogy trumpistává szeretné tenni Európát. Lehet, hogy ez Európának egy új útja lesz, de vannak okos emberek, akik úgy gondolják, hogy ez a fajta út, amit Magyarország választani óhajt a jelenlegi kormányfő irányításával, ez egy teljes tévút. Ajánlom figyelmükbe azt a beszélgetést, amit kora délelőtt folytattam Bojár Gáborral, a híres, nagyon sikeres nemzetközi vállalkozóval, egy egyetem alapítójával, egy rendkívüli konvertibilis nemzetközi vállalatnak a szintén alapítójával. Parancsoljanak! Az idő Bojár Gábort látszik igazolni. Igen, Magyarországon azok a folyamatok, amelyeket ön már szinte 10 éve folyamatosan mond, hogy Magyarország távolodik az Európai Unióból, most már oda vezettek, hogy az Európai Uniónak és ennek a kormánynak az értékrendje totálisan különbözik egymástól. Ebből az következik, továbbra is kiáll a mellett, hogy az Unió és Magyarország útjai elválnak?
Hát sajnos igen, nem egy hálás dolog Kasszandrának lenni, főleg akkor nem, ha be is jön az embernek a jóslata. Először, ezt amikor 16-ban a HVG-n erről írtam egy cikket, Brexit után Huxit címmel, akkor azért 100%-ig nem voltam benne biztos, inkább csak figyelemfölhívásnak szántam a veszélyre, és nem is az első voltam, mint utólag megtudtam, Bajnai Gordon már a 2014-es egyik választási beszédében is már felvetett ezt a, hogy is mondjam, ezt a veszélyt. Hát most már ez nem veszély, hanem teljesen világos. Tehát azért induljunk el visszafelé, mi történt a mostani, miket mondott a mostani tusványosi beszédén. Hát megpróbálom pontosan idézni, hogy hangsúlyozta, hogy a világban jelenleg egy 500 éve nem látott átalakulási zajlik, és a jövő központja Ázsia lesz, és Magyarországnak a győztesekhez kell tartozni ebben a világrendben. Nyugat lejtmenetben van, kelet felfelé. Hát most ez mi mást jelent? Egyébként ez nem új, hát ez már egyébként azt hiszem a 14-es tusványosi beszédében is már mondott hasonlót, és eleinte csak arról volt szó, hogy ugye ezt már nagyon régen mondja, hogy nekünk a Unióhoz tartozni az onnan jövő pénzek miatt kell. Hát és azt sokszor mondta, hogy amennyiben Magyarország netán nettó befizetővé válik, akkor át kell gondolnunk az uniós tagságunk értelmét. Ezt többször mondta. Na most, hát ahogy a gazdaságunk kinéz, ez a veszély nem fenyeget az eredeti szabályok szerint, mert ahhoz a GDP, ahhoz meg kellene haladnunk a EU egyfőre jutó GDP átlagát, és ez a veszély, hogy nettó befizetővé váljunk a büntetések nélkül. De most úgy néz ki, hogy a büntetésekkel próbálja elérni, hogy nettó befizetővé válhassunk, és akkor kiléphessünk. Ugyanis olyan sok teljesen felesleges provokációt látok, aminek nem látom más értelmét, mint hogy ne kapjuk meg az uniós pénzeket. Hát ez egy tök felesleges provokációk tucatjait tudom mondani, de hát maga megjósolta, hogy provokálni fog. Hát ez is pontos idézet, hogy szeretném, hogy majd tüske leszünk a köröm alatt és bot a küllők között. Hát mi más jelent ez, mint hogy provokálni fogjuk szándékosan az Uniót? Tehát nem csak arról van szó, hogy az oroszok, amit sokan gyanakodnak, az oroszok fizetett ügynökei vagyunk, ez is lehet. De sokkal inkább azt látom, hogy ez provokáció azért, hogy ne kapjunk pénzt, és ezért tudjon erre hivatkozni. Hát magyarok általában sokan vevők arra, hogy nyomják rahácsot. És akkor idéznék pár dolgot, ami tök felesleges provokáció volt. Hát kezdjük az utolsóval. Ugye kaptunk egy eszeveszett büntetést, nem is tudom mi miatt, hogy valahol nem tartottuk be azokat a szabályokat, amik a menedékkérőkre vonatkoznak. A büntetés szokatlanul nagy volt. ennek csak az a, és tulajdonképpen az is lehet, hogy igazságtalanul nagy, de ennek az is lehet az oka, ennek a sok provokációra adott válasz. Hát szóval azért ott is, ez az Európai Bíróság Luxemburgban van, hát ott is emberek ülnek, hát azoknak is azért, hogy úgy mondjam, tele lehet a hócipőjük azzal a sok provokációval, amit Orbán az Unióval szemben csinál. Tehát ott kaptunk egy 200 milliós büntetést. Ez már nem megfelebezhető ennek, ez végleges. Ez egy hatályos döntés, amit ha nem fizetünk be, akkor levonják a következő utalandó pénzből. Illetve adnak haladékokat a befizetésre, hogy ne kelljen levonni. Na most nem fizetjük be, hanem kiprovokáljuk, hogy levonják, sőt, ezért fizetjük a nagy napi 1 millió euró késedelmi pótlékot. Tehát ez tök felesleges, ezt a napi 1 millió eurót meg lehetne spórolni, hiszen befizetjük és kész, de nem fizetjük be, ha egy nőjön. Hát én erre nem látok más logikus magyarázatot, hogy mint hogy egyrészt minél inkább mutassuk a magyaroknak, hogy hát nyomják Rahácsot, tehát ami történik, az egyértelműen az uniós kilépés társadalmi megágyazása. Ugyanis a magyarok többsége egyelőre még ellene van. Az uniós kilépésről szóló döntés egyébként kormányhatár, tehát nem kötelező róla népszavazást kiírni, sőt, amikor Szabó Tímea benyújtott egy erről szóló javaslatot, parlamenti javaslatot, hogy népszavazással lehessen kilépni, azt gondolkodás nélkül leszavazta a Fidesz, tehát, hogy ne kelljen népszavazni, az is egyértelmű, de nagyon szembe egyelőre nem akarnak menni a közvéleménnyel, és ezért építik föl ennek a megágyazását. Addig pedig szedjük ki belőlük, amit még ki lehet szedni pénzt.
Franciaországban van most, és általában sokat van külföldön. Nem érez-e olyasfajta dolgot, hogy az az új narratíva, egy párhuzamos narratívája is van a miniszterelnöknek, hogy tudnélik elfoglaljuk Brüsszel, tehát fönntartja azt, hogy hát ha különböző radikálisan jobboldali pártok különböző országokban hatalomra jutnak, vagy befolyásra tesznek szert, és a migrációnak a problematikája továbbira is fönnáll, és akkor van egy alternatív, tudnélik, akkor lesz egy unió, úgynevezett unió, de az már más lesz, és azt az uniót elfogadná. Ön hogy fogadja ezt az egész gondolatmenetet?
Igen, valamelyik egy kérdésre, egy újságírói kérdésre ezt válaszoltam egyszer, de még korábban, pár évvel ezelőtt, hogy amikor vitatták ugye a véleményemet, hogy kilépünk, és akkor azt mondtam, hogy igen, tenni sokkal rosszabbat csinálunk, inkább belülről verjük szét az uniót.
Pontosan.
Ez egy párhuzamos akció, mellékesen meg is próbáljuk szétverni. Igen, ezt egy Fideszhez közeli, nevezhetjük Fideszes tisztségviselőtől, tehát egy egyértelműen, akivel jó viszonyban voltam amúgy, de hát nem akarom zavarba hozni, vagy nehéz helyzetbe hozni, hogy megmondanám, kiről van szó. Arról egyszer beszélgettünk, azt kérdeztem meg tőle, hogy mi a fene lesz a várral, mert az nem teljesen világos, hogy a várpalota mire készül. Tehát egy csomó mindent látunk, hogy kormányzati negyed lesz, de maga a várpalota, annak mi a célja? Hiszen nem úgy néz ki, hogy a Karmelita Kolostorba ki szeretne költözni Orbán. És akkor azt a választ kaptam, hogy hát az valószínűleg, te tényleg ez maradjon, hogy is mondjam titokban, hogy kitől, hogy hát ez valószínűleg uniós központnak szánja. Tehát vannak olyan jelek, hogy inkább az unió feletti kontroll átvételére igyekszik ezzel a stratégiával, amit csinál, egy ilyen új, úgynevezett patrióták, ennél a jelenleginél sokkal erősebbnek gondolt frakció létrehozásával. A kettő nem zárja ki egymást. A kettő egymás mellett. Vagy átveszük a hatalmat az unió fölött, amit józan ember irreálisnak gondol, hát vagy pedig, ha nem megy, akkor kilépünk. Addig is megpróbáljuk szétverni.
Így van. Az utolsó része ennek, amivel indított, ugye benne volt az a friss szövege a miniszterelnöknek, hogy a következő 500 év a keleté, és ebből teljesen logikusan következik, hogy mi a győztesek oldalán akarunk lenni, hogyha megmondjuk ki a győztes, akkor nyilvánvalóan keleten akarunk lenni, tehát totálisan úgy van, ahogy mondja. De ön személyesen, akár Franciaországban, akár Nyugat-Európában járva, akár Amerikában járva, mit szól ehhez a gondolathoz, a következő 500 év a kelethez?
Hát köszönöm a kérdést, én nem így gondolom. Engem is lenyűgöz egyébként a néhány kelet, néhány ázsiai országnak a gazdasági teljesítménye, de hozzá szeretném tenni, az új dolgokat nem ott találják ki. Tehát én nem tudom, nagyon jól másolnak, de nem nagyon, és sokszor jobban másolnak, a másolat jobb lesz, mint az eredeti. De nem hiszem, hogy... Tehát az ipari forradalmat nem keleten csinálták meg, hanem nyugaton, és a mai informatikai forradalmat se keleten találták ki, hanem nyugaton. És még akkor is, hogyha annak egyes eredményeit a keletiek, sokkal, a keleti országok, elsősorban Kína, sokkal jobban tudja használni. És miért tudja jobban használni? Azért, mert nincsenek emberi személyiségi jogok, úgyhogy ugye, hogy az ipari forradalom, ez informatikai forradalom egyértelműen látszik, hogy az adatmennyiségen múlik, tehát ki az, aki több információt tud gyűjteni, adatot, tehát azt szokták mondani, hogy a 21. század olaja az az adat. Na most a személyiségi adatokat ők sokkal jobban tudják gyűjteni, mint mi tudjuk gyűjteni, mert ott nincsenek személyiségi jogok, tehát így könnyebb. Ezzel ideglenesen még az előnyhöz is tudnak jutni, de ez csak ideglenes, mert nem ők találták ki az informatikai forradalmat. Tehát az a kreativitás, ami ahhoz kell, hogy új dolgokat kitaláljunk, ahhoz szabadság is kell, és az ott nincs.
Nem beszélve arról, hogy Kínát értjük a keleten, ezt értjük, de ez egy butaság, hiszen a kelethez tartozik Korea, Japán és még egy csomó dolog, másrészt pedig ő a keleten Oroszországot is érti.
Igen,
ennél fogva, innentől kezdve az egész egy bújtatott üzenet, hogy ő tulajdonképpen ahhoz az autoriter rendszerek világát összekeveri a gazdasággal és a pénzügyekkel, és holott ez egyáltalán nincs megírva sehol, hogy a kettő között pozitív összefüggés.
Na most mondjuk Japán nyilván ő a legkeletebb kelet, és az más, mint Kína, nem más. Tehát azért a hagyományok nagyon-nagyon-nagyon közel állnak egymáshoz összevetve a nyugattal. Oroszország inkább a nyugat, hozzá szeretném tenni. Azt hiszem, nyilván, mint egy autoriter rendszer, soha nem volt nyugatias jellegű, de vágyott arra. És az előbb azt mondtam, hogy ahhoz, hogy vezető, tehát ahhoz, hogy tényleg gazdasági, hosszú távon, több száz éves távlatban gazdasági vezető legyen egy régió vagy ország, ahhoz kreativitás kell. Most az oroszok kreatívek. Az oroszok újakat, dolgokat találnak ki. Hát ezért szeretném megemlíteni, hogy a Google-t, ami mondjuk az informatikai forradalom lényegére először mutatott rá, hogy ugye nem az automatizálás a lényege, hanem az információhoz jutás módja, hát azt oroszok alapították. Bocsánat, pontosan fogalmaznék, emigrált oroszok.
Emigrált. Ez a leglényegesebb pont, mert kreatív emberanyag...
Ahhoz, meg tudják csinálni, ahhoz szabadság kell, és pontosan. Ehhez emigrálni kellett. És nálam ez ennek is oktatási intézményen, amit most csinálok, az Aquincumi Technológiai Intézet, amerikai diákok jönnek, de az amerikai diákok között rengeteg kínai van, akik Amerikában járnak egyetemre, de egyébként kínai állampolgárok. Mert amerikai egyetemről érkeznek a diákok, és köztük rengeteg kínai állampolgár van. Túlnyomó többségüknek esze ágában nincs visszatérni Kínába.
Igen, tehát a szabadság.
Tehát azt az Orbán által vágyott rendszert, azt hogy mondjam, azt rajta kívül nem sokan vágyják.
Utolsó kérdésem, Franciaországban van most, és egyébként a világot járja. Érez-e a levegőben, nem tudom, hogy buborékban éle, vagy pedig tud a társadalom különböző rétegéhez eljutni személyesen, érez-e valami olyasmit, hogy megingott a nyugati szellem értékvilágban vetett bizalom a széles rétegek részéről?
Nem érzek ilyet. Válság van, nyugaton mindig van. A liberalizmus, ahogy mondjam, tehát a liberális demokrácia folyamatosan válságban van. Egy olyan rendszer, ami maga teremt válságokat, és maga gyógyul ki belőle. Ennek a nagyon nagy előnye a diktatúrákkal szemben az öngyógyító képessége. Diktatúrák általában egy válságból nem tudnak kimászni. A liberális demokráciáknak ez a lényege, hogy a válság után megújulva kijön belőle mindig. Sokszor, sok példát lehet mondani. Igen, nincs, nem... Olyat én nem érzek sehol nyugaton, hogy azt gondolnák, hogy a keleté a jövő. Igen, vannak saját problémáink, magunkkal foglalkozunk, és azokat a problémákat keressük a megoldást, és megtaláljuk.
Bojár Gábor, köszönöm a beszélgetést. A viszonthallásra.
Sokunknak megütött a fülét bizonyára, amikor azt mondta Bojár Gábor, hogy Kína és Japán között nincs is olyan nagy különbség. Ezt most nem beszéltük át Bojár Gáborral, de tudomásom szerint Váradi Júlia kolléganőm a Café Péntek című műsorában, aztán a jövő heti pénteki műsorában ugyancsak Bojár Gáborral éppen ezt a témát, tehát Kína és Japán, a távol-keleti hagyományos országok mennyiben különböznek, és mennyiben egységesek igazából, mind a mai napig a nyugati világgal szemben. Ajánlom tehát majd figyelmükbe Váradi Júlia műsorát. Én köszönöm a mostani műsornak a meghallgatását, mégpedig Túri Luj, Simon Erika és Bencsik Gyula nevében a viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.